Szinte az egész országban súlyos károkat okoz az aszály a kukoricaföldeken, néhány vidéken pedig kritikus a helyzet. A Budagabona Kft. Ügyvezetője elmondta, bár az öntözés fejlesztése, valamint szárazságtűrő kukoricahibridek termesztése megoldás jelenthet, a gazdáknak néhány éven belül érdemes új, nagyobb biztonsággal termeszthető növényeket keresniük. Bidló Gábor Zoltán szerint a szója, valamint a cirok jó alternatíva lehet. Lakatos László interjúja.
Ahhoz képest, hogy néhány hete még, bár már forróság volt, azt mondták a szakemberek, hogy nagyon jó volt a kora nyár, sok esővel, meg kellemes meleg is volt, úgyhogy két héttel előrébb jár a kukorica, itt már nem lehet túl nagy baj. Aztán most meg azt olvasom, hogy ez a hosszú, forró szárazság, ez bizony most tönkretette a termést. Akkor most elveszett az összes termés, vagy pedig csak bizonyos területeken, ahol mondjuk nem tudott időben megcsövesedni a kukorica?
Kettős helyzet alakult ki. Egyrésztről az ország nagy részén gyakorlatilag a téli időszakban is, még ez a tavaszi vetés előtti időszakra is érvényes, közel optimális volt a talajoknak a vízellátottsága. Körülbelül egy hónappal ezelőttig gyakorlatilag nem panaszkodhattunk arról, hogy szárazok a talajok. Természetesen ahol homoktalajok voltak, illetve ahol egyébként is szárazságra hajlamos területek vannak, ott azért nem volt annyira kedvező a helyzet. De az, ami körülbelül 3 héttel ezelőtt elkezdődött, ennek a komolyabb hatása az abban van, hogy egy olyan forró, száraz levegő árasztotta el a Kárpát-medencét, és nem véletlenül mondtam Kárpát-medencét, mert ez nem csak Magyarországra érvényes, de a szlovákiai területekre, Horvátország, Szerbiára, illetve Nyugat-Romániára is érvényes, ami pont akkor érte a növényeket, amikor a növények gyakorlatilag egy beportási fázisban voltak, és a kukoritáról a címerhányás időszak utáni virágzás időszak az, ami kifejezetten kritikus a megtermékenyülés szempontjából. Ugyanis a címer növény az a porzó, és akkor, hogyha ebben a porzóban tartósan 40-45 fokos hőmérséklet van, akkor a kis pollen szemcséknek a megtermékenyítő képessége romlik. Magyarul a beporzás a kukorica csöveknél, vagy a kukorica virágoknál nem lesz megfelelő. Na, ez történt gyakorlatilag pont a virágzás kezdetekor, és nagyon nagy területeken ez a 40 fokos hőség, ez éjszakára sem enyhült, és az napi átlaghőmérséklet a 27-28 fokos hőmérsékleteket még az is erősítette, hogy sok helyen még félmozgás sem volt. Ez volt az első lépés. A második fázis meg abban jelentkezett, hogy gyakorlatilag ami lehullott csapadék, az időnként nagyon nagy mennyiség volt, nagyon hirtelen, de nem volt egy áztató, tartós csapadék, és ezért a talajoknak a felszíne folyamatosan kiszáradt, folyamatosan elvesztette a tartalékát, és most már ott tartunk, hogy gyakorlatilag az országnak körülbelül a felén a szükséges nedvességtartalomnak a felső 20 centis rétegben körülbelül csak a fele van meg ahhoz képest, mint amire szükség lenne.
Na most egyébként olvastam valahol, hogy csupán a 2%-át öntözik a magyar kukoricaföldeknek. Ennek mi az oka? Mert hát ilyenkor az jó megoldás lehetne, nem, hogy öntözik a földeket, és a meleg azért nem tesz rosszat a kukoricának, bár ez a hőség, ez valószínű, ahogy ön is mondta, a beporzó képességet jelentősen érinti.
Ennek kettős oka van. Az egyik az egy hosszabb távú probléma, ugyanis az öntöző rendszereket és az öntözési lehetőséget, ami elméletileg a csúcs számot tekintve egy 320 ezer hektár körüli terület volt, annak idején fölépítve csatornákkal, öntözőberendezésekkel, egyebekkel. Azoknak egy jelentős területén az öntözősi infrastruktúra kialakítása úgynevezett oszlatlan közös területeken történt. A későbbi jogszabályok ezt gyakorlatilag megakadályozták, hogy ezen további beruházásokat lehessen csinálni. Gyakorlatilag a finanszírozást nem lehetett olyan berendezésre fölvenni, amit nem tudom, hogy meddig lesz ott. Ebben történt már előrelépés, és ez a nehézség, ez úgy némileg megszűnt, mert most már tűrnie kell az összes tulajdonosnak akkor, hogyha valaki öntözési beruházást szeretne végrehajtani.
Akkor ezek szerint, ha megoldódik az öntözés, akkor egyébként a probléma is megoldódhatna?
Nem, még nem ennyire egyszerű, és pont ez a másik oldala, ez meg a rövid távú ok, hogy ennek az öntözésnek olyan járulékos költségei voltak, amik gyakorlatilag nem voltak kitermelhetőek egy alacsony kukoricapiaci áron, és ezért csak olyan területeken öntöztek, főleg Hajdúságban, Békésnek az északi részén, ahol egyébként is ki volt építve a komplett öntözési infrastruktúra. Tehát ami fontos, hogy abból a 320 ezer hektárból, ami elméletileg öntözhető volt, abból körülbelül az egyharmada, egy negyede, tehát ilyen körülbelül 75-80 ezer hektár az, ami öntözhető, viszont gazdaságosan a szántóföldi növénytermesztésnél ez sokkal inkább vetőmag előállításra, vagy humán célú felhasználásra, tehát emberi fogyasztásra alkalmas kukorica termesztésére használták, és nem a takarmány célú termelésre.
Ezek szerint a megoldás az lehet, amit Raskó György vetett föl egy cikkben, hogy génmódosított aszálytűrő fajtákat kellene honosítani? Ezzel nem veszne oda az a magyar versenyelőny, amit kifejezetten a GMO-mentesség és a deklarált GMO-mentesség ad?
Az a véleményem, hogy először is az öntözési lehetőségek megteremtésében kéne tovább lépnünk, előrébb lépnünk, és hogyha ami most elindult folyamat, hogyha ezt tudjuk tovább vinni, akkor ezek az öntözhető területek végül is megfelelő és előrelátó vízgazdálkodással használhatóak. Az egy másik kérdés, és ez folyamatosan a génmódosított növények alkalmazásának a tilalma kérdése, hogy valahol hosszú távon egy nemesítési folyamat is egy génmódosítás, most nagyon sokszorosan idézőjelbe téve, de nagyon nem mindegy, hogy ezt a génmódosítást hogy végzik el. Az, amit klasszikusan génmódosításként értünk, ott nem a növényazonos géneknek a kezelése vagy szerkesztése történik, hanem idegen géneknek a beültetése. Tehát, hogyha most egy kukoricába azt akarjuk, hogy a szárazságtűrő legyen, és ad abszurdum azt mondja, hogy egy kaktusznak a génjét lehetne beültetni, az egy egészen mesterséges dolog. De az, hogy a hibrid nemesítés folyamán olyan hibrideket állítsanak elő a vetőmagtermelők és a növénynemesítők, amik jobban tűrik a szárazságot, ez nem megy egyik napról a másikra, ez gyakorlatilag legalább egy 5-7 éves folyamat, amit lehet gyorsítani, mert a növénynemesítésnek vannak ilyen északi és déli féltekén váltakozó nemesítési eljárások, amikor néhány hónap alatt vagy egy év alatt két komplett termést tudnak betakarítani, de ennek a nemesítési munkának az elvégzése, ez nem megy úgy, hogy máról holnapra. Azt látjuk a gyakorlatban, hogy egyre másra jönnek ki az új hibridek, nem génmódosított hibridek, hanem hagyományos nemesítési eljárással előállított hibridek, és ezek között van olyan már, amelyiknek jobb a víz hasznosító képessége, van, amelyiknek jobb a víz megtartó képessége. Van olyan, amelyik zöld száron érik még ma is, közben egy másik hibrid mellette egy másik táblán meg teljesen kiszárad. Hát ebbe az irányba gondolom én, hogy tovább kéne mennünk, ami egy aprólékosabb munka, nehezebb, és több mint valószínű, hogy többe is kerül, mert hogy már csak az időtáv miatt is.
Ezek szerint a nemesítés már folyik, tehát nem kell aggódni, hogy itt amerikai módra megtörténő génmódosítás, tehát ahol már kórokozók elleni védelmet is magába építő kukoricákat kezdenek el termelni, és ezzel ugye elveszítjük azt az előnyt, amit jelenthet bizonyos piacokon az, hogy garantáltan GMO-mentes az egész ország. Mert ugye itt ebbe ez a lényeg, hogy nem keverednek, vagy nem feltétlenül tudnak keveredni a magok például, vagy a pollenek.
Igen. A veszély fennáll, hogy bejönnek olyan génmódosított növények, meg olyan hibridek, amelyek keveredhetnek a magyarországi génmódosítástól mentes vetőmag szortimenttel. De én azt gondolom, hogy az a folyamat, ami most stabilan működik, tehát az, hogy igenis Magyarországon nem jönnek be génmódosított növények, hanem más megoldást kell keresni, más kultúrát kell keresni, illetve kukoricán belül másik hibrideket, másik vonalakat kell alkalmazni, ez most még járható. Nem tartunk ott, mint Spanyolország vagy Görögország, hogy gyakorlatilag az egész évben az átlag hőmérséklet emelkedése és a csapadék hiány miatt a kukoricatermesztés kiszorult lassan teljes mértékben. Most egyelőre ott tartunk, hogy tudomásul kellett, hogy vegyük, hogy a kukorica termesztésének a földrajzi határa az az észak-magyarországi vonaltól volt 30 évvel ezelőtt jellemző, hogy az M1-es, M3-as vonalától északra nem nagyon volt kukorica. Most már ott tartunk, hogy egészen a Balti-tengerig Lengyelországban mindenütt lehet kukoricát termeszteni.
Ez egyébként hosszú távon mit jelent a magyar gazdáknak? Ugye itt azért Lengyelországban hatalmas területek vannak, ott ugye még évtizedek, amíg tovább romlik a helyzet kukorica szempontból. Ez azt eredményezi, hogy hosszú távon át kell állni más növényre?
Igen, egyértelműen azt jelenti, de még egyelőre nem tudjuk, hogy mire és milyen sebességgel. Nagy valószínűséggel a nemesítésben, és nem csak a kukoricára érvényes ez, de az vonatkozik a búzára is, vonatkozik az árpára is, a repcére is. Az egyik alternatív növény lehet a szója, amiből Európa nem tud önellátó lenni jelenleg, de hogyha a magyarországi szójatermesztés és feldolgozás fejlődik, akkor Európán belül egy harmadik országból történő szójaimport kiváltására adna lehetőséget a magyarországi termesztési övezet. Egy másik lehetőség, hogy olyan növénykultúrákat elmozdulni, például az egyik, amivel el is indultak már, ez a cirok, ami takarmányozási szempontból, illetve zöld tömeg termelés előállítás szempontjából egy kedvező növény tud lenni, hogy ezzel részben kiváltani a kukoricát.
Az elmúlt percekben a Buda Gabona Kft. Ügyvezetőjét, Bidló Gábor Zoltánt hallották. Amennyiben ezt a beszélgetést vagy más egyéb tartalmainkat visszahallgatnák, esetleg az élő adást követnék nyomon, vételkörzettől függetlenül akkor azt megtetik a Trend FM podcast csatornáján. 8:52 perc van, egy kis zene, majd érdekességgel és közlekedési információkkal jövünk, 9 órakor pedig nyitjuk a tőzsdét.